Ágyak a horizonton. Dráma három hangra.
Kovács Viola, Kismany.
Jós Lajos, Páger Antal.
Fiatalember, Sinkovics Imre.
Akkor lett minden rossz, amikor az a fiatalember belépett ide.
30 év múlva már olyan mindegy lesz, hogy miben rohadt el az életünk.
Nekem csak egy ágy kellett, semmi más. Én nem akartam semmi többet. Ennyi volt az igényem.
Ennek a fiúnak puha, göndör volt a haja, és a szeme olyan világos, mintha belülről világították volna. A hangja, hát az kellemes, mint egy filmszínésző.
Engem a Nagy Józsi küldött. Tetszik rá emlékezni talán. A nagyságos asszony régebbi lakója volt. Egy kicsit sántít. Azt mondta Nagy Józsi, csak hivatkozzak rá. Ennyit mondott.
Úgy szólított nagyságos asszony, de később ő is csak Violának hívott. A fiúk engem mind Violának hívtak, de szeretetből. Engem mindenki szeretett.
Hogy Nagy Józsi ajánlja magát, az nekem elég. 30 hónapig lakott nálam, amíg aztán sikerült lakást szereznie. Főbérlő lett. Megjegyzem, ahogy megláttam először, tudtam, ez a fiú viszi valamire. Ennek még lesz az életben saját lakása is. A higgadság a szemében, a nyugalom a homlokán, és a komoly felfogása, főleg az. A harmadik ágy volt az övé, látja? Ott, ott, az ablak mellett. Szerette a világosságot meg a levegőt.
Nekem tök mindegy, kérem, a ságos azt mondja, hogy ablak vagy nem ablak. Nekem nincsenek igényeim. Csak sötét zárka ne legyen.
És akkor azt mondtam neki, ne hívja nagyságos asszonynak. Mondja csak azt, mint a többi fiú, hogy Viola. A lakóimnak, ha rendesek, ha megbecsint magukat, Viola vagyok.
Kérem, Violácska!
Akkor lett minden rossz, amikor Lajos, a szobaparancsnok, a legrégibb fiú, aki már 9 éve lakott nálam, amikor Lajoson bejelentette. Jó a lábának ez a meleg víz, Lajosom, vagy töltsek még hozzá?
Ne másban keresse a hibát, Violácska. A hiba benne van a dolgokban, mint a mag a földben. Abban, hogy magának 55 éves korában odaadták a volt gazdái ezt az egyszoba összkomfortot, meg abban, hogy ebbe a lovardába beállított az elbógenék faragott ágya mellé még 4 másikat. 5 idegent fogadott be. Befogadta a bizonytalanságot. Nem vette észre, hogy kigyulladnak a lámpák, és a vészjelző jelezni kezd?
Ne sajnálja magától a lábsót, Lajosom. Kell az a lábának, nem csak a kezével, a lábával is dolgozik maga. Micsoda súlyokat cipel, Lajosom. Micsoda súlyokat.
Megszoktam. Van hozzá erőm, kondícióm, ennyi az egész. Pórúk ember vagyok. Lehetne azt is mondani, hogy tróger. Én választottam magamnak, nem vagyok ide csöppent átképzős volt úriember. Én trógernak születtem. És ha volna gyerekem, a te fuhozatnám őt is, mint mondjuk a bányász a magáét a bányába adja.
Gyerekkel, Lajosom, maga már kitart a nőtlenség mellett.
Megnősültem.
Azt hittem akkor, hogy ugrat, vagy megkeveredett. Bár olyan csöndes a természete, mosolyogni is ritkán szokott, viccelni pedig soha. Gyereke? Kérdezem én. Megnősültem. Mondja megint, de komolyan. Hogy közben mit beszéltünk még, nem tudom. Ha keresztül nézek ezen a 20 hónapon, csak ezt az egy szót látom, megnősültem.
Legyen szíves egy kicsit még a forróból. Igen, megnősültem.
Hát akkor az az elmúlt vasárnapon volt, amikor még a kalapját is elővette a szekrényből. A kalapját, Istenem, és fényesre pucolta a cipőjét. Fényesre pucolta.
Ide az én lakásomba asszony nem teszi a lábát. Én évekkel ezelőtt, amikor a lakom lett, én megmondtam becsületesen, hogy az én küszöbömet megnősült. Hát nem ezt vártam magától.
Nem hozok ide senkit, ne féljen. Ez már ezután is az én ügyem lesz, a magánügyem.
Nem lehet tudni semmit. Hallottam én már olyasmiről. Ó, de mennyi mindenről hall az ember ebben a hosszú életben. Szegény Kozmánénál is úgy kezdődött. Az egyik fiú, az egyik lakó bejelentette, hogy megnősült. De semmi aggodalom, ő is külön, a párja is külön. Egyszer megnézheti az asszonyka, milyen a szállása nálam. Így ez a Kozmáné. Mert elhagyta a józan esze. És tényleg a fiatal asszony egy szerda estén, egy esős szerda estén eljött, és csak úgy éppen átmenetileg leült a vaságyra, a férfi ágyára. És többé soha nem mozdult el onnan. Kozmáné könyörgött neki, fenyegette a házmesterét szaladt. Nem és nem. Egészen addig, amíg belehalt. Igenis az orvos mondhat bármit, ebbe halt bele. Van itt egy másik eset is. Mennyi mindent hall az ember, mennyi mindent megél. Ezt a csarnokban mesélte egy másik kőbérlő. Ő azt mondta a fiúnak, aki azzal jött, hogy megnősült, nézze csak. Nézze csak, és az a nő a felesége soha, de soha nem ment ki a lakásból. Valahonnan szereztek egy spanyol falat, ahogy mondani szokták, egy karavánt, egy virágos tapétával, leragasztott karavánt.
Ezt a dolgot nem lehet megállítani, Violácska. Az emberek, amíg fiatalok, menthetetlenül összeházasodnak. Persze, már aki. És hiába áll keresztbe Violácska, öreg kis testével nem tudja megállítani őket. Ezek olyanok, mint a vízáradás, mint a vihar, mint a franc nyavaja. Szereznek egy paravánt, vagy ki tudja micsodát, és bekerítik magukat. És magát is, Violácska.
Nem tartozik ide, de ha szóba kerül, elmondom, nem az én szégyenem. Én soha nem ismertem a szüleimet. Vagyis lelenc gyerek voltam, és szolgáltam öregkoromig, egészen addig. Erbogen urék rendes útlevéllel távoztak, de hogy is tettek volna szabálytalanságot. Kimentek Kanadába. Egy szóval kivándoroltak, és rám hagyták ezt a lakást. Egy szóval alkó, vécé a lakásban. Azon kívül a konyha mellett a kis benyíló, ami az enyém is volt mindig, igaz, hogy ablak nélkül. Akkor mindjárt az volt a gondolatom, látod, a szüleid átnyúltak, érted, a túlvilágról. Nem az eszemnek köszönhetem, nem a jó szívemnek, csak is annak, hogy a halottak átnyúlnak értünk a függönyöttől.
Itt, fiatalember, meg lehet a jó helye. Ez lenne az az ágy, a negyedik. Itt ellakhat, ha nincs bajunk egymással, akár évekig.
Még egy kis forró vizet, Viola, ha lenne szíves a laborba.
A többi négy fiú, mert én csak így hívom őket, mind rendes, komoly ember. Szeretik azt, ami állandó, amire számíthatnak. Nálam békesség van, nyugalom. Reggel mennek, este jönnek, nem zavarkodnak. Nincs hangos rádiózás, nincs ulti parti, nincs üvegből ivás, és ezen kívül a küszöbömet nő nem lépheti át. Értjük, ugye? Igen, a lakóink tisztelik egymást, és tisztelnek engem is. És még valami, fiatalember. Nálam kapuzárás előtt kell hazajönni. Nem lehet elkívánni egy idős nőtől, aki már megdolgozta magáit, hogy virrasszon a lakói után, mert amúgy kulcsot nem adok.
Senkinek?
Senkinek.
Akkor lett minden rossz, amikor az a fiatal ember betette ide a lábát.
Magának se ad kulcsot?
Nem kértem tőle. Miért nevet? Nem kértem tőle. Vegyük el magunkat honlapra. Jó éjszakát.
Ez lenne az az ágy, a negyedik. Itt ellakhat, ha nincs bajunk egymással. Évek hosszat. A többi négy fiú, mert én csak így hívom őket, mind rendes, komoly ember. Szeretik azt, ami állandó. Nálam békesség van.
Neki se ad kulcsot?
Rossz álmom volt, Lajos. Nem is tudom, álmom volt, vagy valami más. Azt álmodtam, ha álmodtam, hogy itt hagytak az ágyon. Először csak a négy vaságy, Lajos. Fölemelkedtek egymás után, és kiúsztak az ablakon. A két sor tető között még egymásban volt a sötét, meg a világos. És ezek már ott voltak a két sor tető között, s átúszott rajtuk a sötét, meg a világos. De mindez nem elég, Lajos. Az ötödik ágy, az elbógen urék ágya is eleresztette hirtelen a padlót. Most lehetett csak látni, milyen nehéz fából van. Minden egyes része hangosan recsegett, hogy kezdett emelkedni a szobában, ahogy lassan, hogyan is fért ki rajta, kiúszott az ablakon az utcára, a tető közé. De a legnagyobb baj nem ez volt, hanem az, hogy maga is benne volt az ágyban, és maga is kiúszott az elbógeni ágyában a tetők közé, és a maga arca körül is ott reszketett a sötét, meg a világosság. Rossz álmom volt, Lajos. Nem válaszol nekem?
És 9-kor lámpaoltás vitt a kaszárnyába. Szorít engem ez a gallér.
Elszívhatok egy stabot.
Engem nem zavar.
Azért, hogy zavarnám, de az ember minden esetre megkérdezi. Valaki lehunja a szemét, és már is durmol.
Én nem.
Nekem mindig kellett valaki, aki ezt szóljak. Mondani magamból a nagy semmit. Alszik?
Nem.
A lakótársak már húzzák.
Körön kellnek.
Megedzem én is. Messzi a meló.
Mit dolgozik?
Portáldarus voltam Csepelen. A tegnapi szent napig. De levettek róla. Csőlátásom van. Az annyi, hogy csak egy kis darabot látok az egészből. Alszik, szomszéd?
Én nem.
Azt hittem, hogy már bedobta a szundit. Mert ami igaz, igaz, csuda intelligensen hallgatott. Tényleg nincs még ingere?
Mondom, hogy nincs.
Én, ha becsukom, a szemem, mintha rám omolna a ház, vagy egy hegy, és soha nem jövök ki alóla, mintha egy szemét domb alatt vándorolnék. Volt már így?
Én nem.
Valamikor gyűlölöm a sötétet, mintha folyékony gumiból volna, mintha teletömnék a számat és a szememet szalmával. Na? Ismerős ez magának?
Nem.
Furcsa. Vagyis az furcsa, hogy én vagyok ilyen. Gyerekkoromból maradt. Mindig kellett egy kis pont, amit látni lehet. Az ablakon fatábla volt, és az anyám mélyére bezárta. Ha most nem látok egy kis fényt, meghalok, vagy fölém hajol valaki, és kiválja a szememet. És addig fúrtam a szememmel a fatáblát, amíg egy lyukat fúrtam rajta. Olyan kis lyukat, mint egy gombos tű. Az aztán ragyogott. Persze a lyuk, meg minden egyéb nem létezett sehol, de nekem prímán jött. Alszik.
Aludnék.
Nehéz a melója?
Tefunál vagyok.
Fogjuk meg emberek?
Fogjuk meg emberek.
Az konkrét.
Aludni kellene.
Hát, ha kellene, ha nagyon muszáj. Ha nincs más megoldás, aludjon Lajos bátyám.
Lajos bátyám.
Így hívnám, ha meg nem bántom vele. Csak azért szólok, mert látom, hogy ég a cigarettája. Adna egy kis tüzet?
Hány óra?
Kösz. Na, mennyit is mutat a foszfor? 20 perc híja éjfél.
Nem az én mondom, de Viola nagyon nem szereti, ha valaki ilyenkor járogat haza.
Tudom, tisztelettel, megkaptam én is napi parancsba. De engem úgy látszik, megvár. Szimpatikus vagyok neki.
A többieket zavarja.
Ő, mint a macska, úgy járok lábújhegye. Figyelemmel vagyok én, arra kérem, amire lenni kell.
A kölni szag, amit hoz magával, az zavarja őket. Fölébrednek tőle.
A kölnitől? Panaszkodtak?
Nekem nem. De azért el tudom képzelni.
Magát zavarja, Lajos bátyám?
Engem, ugyan nem.
Csak gondoltam. Nem tehetek róla, ők szagosítják magukat. Abból marad a bőrömben is valamennyi.
Mi van a csőlátással?
Köszönöm, jól érzi magát. És mivel szeretem a nőket váltogatni, mindig más és más ragad a bőrömen. Én megjegyzem, bírom. Egy szippantás, és az egész nő a teljes műsorával megjelenik újra, mint a moziban, csak hogy ez több. Egy szippantás ebben a fokhagyma szagú sötétben, és teljes kivilágítás. Striptíz. Látod, hogy striptíz, Lajos bátyám?
Aludni szeretnék, nem megmondtam.
Méről jönnek a dolgok?
Milyen dolgok?
Minden dolgok. Dög sötét ez az éjjel. Mit szól hozzá?
Majd fogom magának egy lyukat bele.
Nagyon jó, mint gyerekkoromban.
Alszunk.
Nekem mindegy.
Micsoda mindegy?
Mondom. A bőrömbe szagolok, fölszippantam a mai babát. Látom a szép macska pofáját, a vastag száját. Pirosan fénylik, mozog az ajka. De a hang később hallatszik, rosszul van összeszinkronizálva.
Elaludt, Lajos bátyám.
Mennyi az idő?
Várjon csak, Lajos bátyám. Egy pillanat. Negyed kettő.
Nem megy az alvás. Ilyenkor gondolni kell valamire. Mindig gondolni kell valamire. Nekem tudja, nincs vagyontárgyam, de tele vagyok eseménnyel. Van mire gondolni. Nincs unalom. Ha valakire ráunok, dobom. Minden és mindenki addig, ameddig. Ez az elvem.
Jaj, és a nők.
Nem mintha nagyon bíznék a nőkben, de kell a szórakozás kikapcsolódás. Mert az igaz, hogy mindegyik más és más. Adja, amit tud. Nekem csak egy dolog van, ami megmaradt, mint egy gyöngyház gomba szivar zsebben. A gyerekkorom. Azt akarom, nem akarom, mindig elő kell venni. Nőügyben, mindenben. Tudja, Lajos bátyám, maga fatábla az ablakon. Az apám sitten volt. Rendetlenkedett az öreg. De az anyám szolgalmasan zárta a fatáblát. Mert az ágyban, mármint ő mellette, egy idegen pók feküdt. A pók mindig lámpaoltás után jött, úgy lépett a szobába, mint a húzat, a levegő is meghidegedett tőle. Ez volt nekem a startpisztoly, Lajos bátyám. Azóta nincs állandóság. Jó, szeretem a nőket, mert, hogy mondjam magának, bebútorozzák az életemet. De anyakönyv vezetőhöz vigye őket más. Az emberiség másik fele. És a koporsójuk mögött is más gyalogoljon. Érti ezt, Lajos bátyám?
Az álom kóros istenedet, te süket, vadul durmol.
Mondd csak, hallgatlak téged.
Húsz perc híja éjfél. Na, ezt csak azért mondom, mert megint megvárt Violácska. Még derült is a honleány, micsoda tavaszi szagon van ebben a lepra őszi esőben. Mert nem igaz, Lajos bátyám, az csak kitalálás, mintha az esőnek valami jó szaga lenne. Kátrány szagú és vizeldes szagú a legillatosabb eső is, szent igaz?
Tényleg jó szagot hoztál magaddal.
Igen, az új babának határozottan jó szaga van. Valami szappangyárban csomagoló nő.
Megkérném valamire, Lajos bátyám? Ha csak egy mód van rá, tegezzen.
Megígérem, én nem tegezem vissza.
Tegezhetsz te is.
Csak a szimpátia miatt. Magát valahogy tisztelem. Éppen ezért én nem tudnám tegezni.
És miért akarod, hogy én tegezzelek?
Ha egyszer így akarom.
Szabad ember vagyok.
Hát, akkor szervusz neked.
És mondja csak, ha már itt tartunk.
Nem
csavarja a maga csőrét, hogy én éjfél felé járok haza, és akkor sem hagyom aludni. Nem tudom szó nélkül befejezni a napot. Nekem el kell mondanom a magamét. Volt idő, amikor hangosan beszéltem magamban. Azt hitték, már adhatják a beutalót a Dili házba.
Magának sose volt muszáj, hogy maga soha nem érzi, hogy most el kell mondanom mindent. Valamit, akármit, ami a begyemet nyomja. embernek, kutyának, mindegy. Valakinek.
Például nekem. Aki nap-nap után itt alszok maga mellett, akivel összepárosította a lottó szerencséje.
Nincs nekem mit mondani.
Azt beszélik itt a fiúk, hogy nemrég nősült. És szombat éjszakánként üres az ágya, ezt én is tudom. Hogy bírja ki, hogy mindent lenyeljen?
Hogy erről soha, de soha ne mondjon valamit. Én, ha örülök, vagy ha dühöngök, ki kell, hogy adjam magamból.
Maga szombat éjjé kakas Lajon bátyám, sose kukorékol.
Nem tartozik a senkire. Az én magánügyem, nem? És meg is kérlek rá.
Fő a lelki élet, Hozentrágerrel.
Miket beszélsz?
Mondás a mély vízből. Filozófia.
Én téged hallod, nem értelek. Én ezt a nagy keverést egyáltalán nem értem.
Ahhoz sorozatban kell látni a dolgokat.
Engem ne keverj, hallod. Ha csak így beszélsz, fordulj a bal oldaladra, és aludj.
Most megbántottam, Lajos bátyám.
Engem ne.
Miért olyan szemérmes maga kajakos ember létén? Úgy hordja a karján azt az izom köteget, mint máska felszerelését. De ha az ember úgy akar beszélni, mint ember az emberrel, hát szóval ebben van az én előnyöm. Engem nem lehet megsérteni. És én nem hallgatok semmiről. Nekem nincs titkom. Átlátszó vagyok, mint az ablaküveg nagy takarítás után. Na látja, ez az, amit élvezett. Mondtam én, Lajos bátyám, ezt nem lehet megfizetni. A lelki nyugalom, a szabad lélegzet. Megyek, jövök, ahogy akarok, mondom, amit gondolok. Maga úgy fekszik ebben a nagy szentségben, ebben a faragott ágyban, hogy mozdulni sem mert. Lefogadom, lakjon bár itt, nem tudom, ányébe. Papuzárás után még nem zörgetett rá az öreg lányra, mi? És hogy kulcsot kérjen, hogyan is merne ilyesmit? És a házas élete.
De.
Olyan titokban tartja, mintha a feleségével csalná a feleségét.
Na most már elhallgass, mert szétkenem a szádat.
Megteheti. Erősebb, mint én. Én ebben is szabad vagyok. És ha szétveri a pofámat, az se a maga öröme lesz, hanem az én szabadságom. Mert én még ezt is megengedhetem magamnak. Inkább dekorálják ki a képemet, de nem nyelem le, amit ki akarok mondani. Fizettem érte eddig is. Költség nem számít.
Érti ezt, Lajos bátyám?
Én ezt egyáltalán nem értem. És nem tudom megérteni ezt a nagy boldogságodat se.
Tudom, Lajos bátyám.
Nem hagynád már ezt a sok rohadt dumát? Levennél már a műsorról? Nem vagyok a te bohócod.
Szóltam én valamit, Lajos bátyám.
Jó, neked nem kell senki és semmi. Jó. Nem szerzel soha lakás magadnak, nem is akarsz. Jó. Nem kell feleség, amíg van másnak, ez is jó. De ha megvénülsz, ha nem csak azt mondják rólad, hogy csőlátásod van, hanem reumát, szívbajod, tüdőtágulásod, akkor hova az ördögbe mégy? Mi? A nagy szabadságoddal, meg a nagy száddal.
És a halál ellen megvéd a főbérleti lakás. Vagy a feleség. Ha selejt leszek, megyek kórházba, menhelyre, szemétdomba, oda, ahová befogadnak, ahova tartozom. És különben is az ember csak addig ember, amíg viszket utána a nők, mi csodája. Ez egyszer egy, Lajos bátya. De hát ezt én hiába magyarázom. Maga a földön él, én a holdon. És különben is minek untassam magát.
Nem mond csak, engem nem zavarsz. És nem is haragszom. Beszélj, ha muszáj, ha ez a kívánságot.
Nézd el, Lajos. Most, hogy ketten vagyunk, én már régóta, hónapok óta szeretnék beszélni magával. Ne mondjon semmit. Látok valamit az arcán. Ismerem én magát. Magát bántja valami. Érez valamit ellenem. Nem mond semmi. Értem én. Valamit azért csak mondhatna. Megérdemelném az őszinteséget, azt hiszem. Jó, akkor mondom én. Nézze, Lajos, fél éve, hogy azt a dolgot, hogy is mondjam, bejelentette nekem. Ne nézzen ilyen haraggal. Nem jelentette be, csak hogy is fejezzem ki. Édes Istenem, eddig mindig a legjobb szavakat adtad a számba. Szóval maga mondta Lajosom, hogy megnősült. Én ezt eleinte nem akartam elhinni. Nem, az nem lehet. Lajos ilyesmit nem csinál. De most már tudom, hogy igaz. Mert azóta valami másképpen van közöttünk. 9 éven keresztül én úgy bíztam magában. Nem, mint a fiamban. Lány vagyok, sose volt gyerekem. Nem tudom elgondolni, milyen lehet, ha valakinek van. Nem is akarom, mert amit hallok, az rossz. Nagyon rossz. A gyerekek szembefordulnak a szülőkkel, lakás miatt, pénz miatt, minden miatt. Én nagyon bíztam magában. Ki volt az én támaszom eddig? Lajos. És maga itt még mindig a szoba parancsnok.
Ennek a nőnek csak ez az 5 ágya van. És ha te ezt nem érted, fiacskám, és részek dögöket cipelsz ide, akkor én megtanítalak rá. Söpress innen, ebből a szent pillanatban!
Én is a szegénységből jöttem, fiatal ember, és most is szegény vagyok. A mihez tartás miatt csak annyit mondhatok, nálam a legrégibb lakó a Lajos. A Jós Lajos. Ő hozzá kell igazodni mindenben. Tessék csak megfigyelni az ágya környékét. Egy szemernyi hamu, annyi sincs körülött. Tessék csak megnézni azt az ágyat. Ő minden reggel, pedig hajnalban kél, rendesen beágyaz magának. Elsimítja a takarót. Úgy marad utána minden, mint egy jó gyermek után. Pedig hát komoly férfi. Én úgy vagyok magával, Lajosom, mint egy jó ajtó, valamit be lehet zárni, és az ember nyugodtan lehet, vagy mint egy nagy ablakkal, kinéz az ember mögüle, látja az embereket, az üzleteket, a lámpákat, és őt mégsem látja senki. Nézze csak, talán elhozhatná egyszer az asszonyát, bemutatni. Ismerjük meg egymást. Nézzünk egymás arcába. Nem, össze-vissza jár a szám. Nem lehet a rendet megbontani. A halottaim ezt nem engedik. Nem, Viola, te 75 éves leszel szilveszterkor. Te nem lehet ilyen könnyelmű. Nem áldozhatod föl magad. Te ne add ki a kezedből az ajtókulcsot. Védd meg, ahogy tudod. Ezt az 5 ágyat, ezek a te kenyérkeresőid, ezeket te nevelted magadnak.
Megjöttél? Olyan ez a hideg, mint a kompresszor. Széttördeli az ember csontjait.
Már te is panaszkodó?
A hideget nem bírom. Nem tudok ellene kitalálni semmi.
Te már alszol?
Arról nincs szó. Csak becsuktam a szemem. Olyan babával voltam együtt, hogy muszáj látni tovább. Tudja, olyan vadpofájú,
szűk szemű, és ha megrázza a több más a haját, hát szikra hullik belőle. De mit rongálom én a maga erkölcsét? Majd elmegy a feleségéhez, ahogyan szokott szombat este, és egyszerre észreveszi, hogy unni kezdi ezt a rendes asszony.
Mit kezdek én neked unni?
Unni a kedves feleségét, ha én megtanítom az igazira.
Na, csak gombold be azt a mellényt, és ne nagy zajt nekem.
Nézi Lajos bátyám a villanyt a kis piszkos fölött, és azt hiszi csillag. Egészen addig, amíg valaki meg nem mutatja, milyen is az igazi, már úgy értem csillag.
Csak mondom, engem nem etetsz meg.
Mert mit tud maga az igaziról? Már ne haragudjon Lajos bátyám, de nem sokat. A legtöbb ember alig tud valamit az igaziról. Élik az életüket, és azt hiszik benne vannak a közepében. Azt mondja nekem ez a kis Dzsingisz papájú bogaram, költözzél hozzám. Két szobás főbérletie van, a férjét nemrég nyugdíjazta, és a kis szobát kiadná nekem. Azt mondja, élnénk hárman, mint a galambok. Ohó, te gyönyörű kancám. Azt mondja, nem, te is a függetlenségemet akarod? Egy rohadt puha ágyért és komplett reggeliért legyek nálad inspekciós, hogy elővehess bármikor? Nem, édes bogara. Na szóval összedörzsöltük az érdes felületet, de figyelje meg, holnap biztos, hogy fölhív az üzemben. Döglik utána. Megismerte a jellegemet.
Az igaz, a bőrének olyan csodálatos szaga van, hogy hirtelen légszomja lesz tőle az embernek.
Na, aludjon Lajos bátyám. Velem is jó bevásárolt. Sose engedem pihenni. Jó szakán.
Igazi.
Na, felejts el. Szédült vagyok.
Nem kell engem komolyan venni, Lajos bátyám. Az én szavamra nem adnak az OTP-ben egy vas nem fog, de annyit se.
Te gondolsz valamire?
Semmire. És ne haragudjon rám.
Az emberbe fönnakad egy szó, és nem hagyja nyugton.
Mondom, hogy aludjunk. Szép álmokat, Lajos bátyám.
Te valami olyasmit mondtál, hogy én nem tudom, milyen az igazi nő. Hát én, ha éppen tudni akarod, elégedett vagyok a feleségemben. Rendes nő, tiszta és nyugodt. Ilyen nő neked nem is létezik. Szombat délután megvárom a délinél, megyünk a vérmezőn mellett, és egyszerre minden a helyre kerül. Minden elrendeződik. És amikor a szobában kinyitja a bőröndöt, és kiveszi belőle a friss lepedőt, a párnahúzatot, meg a vaníliás süteményt, az egész világnak ilyen finom szaga lesz. Elaludta? Te?
Nem. Mondja csak.
Mit mondja?
Mit tudom én? A friss lepedőt, meg a vaníliás süteményt.
Igazad is van. Az olyan szemétlád, ami te vagy, csak röhög az emberem. Mert nem veszi be a lelket, hogy ilyen is van.
Megint sérteget, Lajos bátyám. Adtam én rá okot? Vagy csak főszaladt a higany?
Jó.
Velem kiabál, mert a sorsával nem tud kiabálni.
Na, aludjunk. Tényleg alszol? Nem alszol, te hallom a lélegzeteden. Szóval neked abban igazad van, hogy nem könnyű. Arról nincs is szó. Az unokaöcsém altiszt egy exportvállalatnál. Lovakat szállít az a vállalat külföldre, belső lovakat. Szóval az ő altiszti szobáját kapjuk kölcsönbe minden szombat éjszakára. Barátságos kis fészek, a falak tel is teli a nagy versenylovak fényképével. Röhögsz?
Nem, én Lajos bátyám. Csak gondoltam valamire. Maga is külön, az asszony is külön.
Egyszer egy héten, már ne csapjon a pofámba, szabály szerint lefeküsznek a lóvállalat altiszti szobájában. Nem akar ütni? Jó. Akkor mondom tovább. Magának, Lajos bátyám, ez így rendben van. Legfeljebb nem könnyű, ahogy mondja, ennyi az egész. De kettőn áll a válság. Hm? És ha egyszer fokhagymás lesz ez a dolog így a kedves feleségének, ha egyszer ő mondja ki, amit maga nem mer kimondani, hogy ez így nem élet, ezt nem lehet évszámra folytatni. Én ismerem a női lelket. Attól hamar kiborul az ilyesmi. Erre nem gondolt Lajos bátyám.
Járatod a szád össze-vissza, mintha nekem ez nem jutott volna eszembe. Mintha én így képzeltem volna el a házasságomat. Mit akarsz, te vadbarom? Hát ha nincs lakás, ha ágyra járó vagyok, neki meg van rendes szállása ott, ahol dolgozik. Akasszak le a szögről egy kastélyt, vagy befizetsz helyettem?
Hát ebben igazam. De sajnos nem tudom, merjem-e kimondani. A maga fajta embernek nem is lesz saját lakása ebben az életben soha. Nehogy dühöngeni kezdjen, Lajos bátyám. Nem akarom én hergelni magát. Amit én mondok, az történelmi tény. Amikor magát útnak indították ebbe a krómozott világba, úgy töltötték ki a céduláját, hogy dolgozni fog. Örökkön, örökké dolgozni lesz hozzá ereje, meg kedve is, de lakás, főbérleti lakás, az nukul.
Miért beszélsz te így velem?
Mert jó akarója vagyok, és nem azért, mert az ágyszomszédom. Tudja, hány ágyszomszédom volt ebben az életben? Az a sok pofa, az a sok beszéd, mint a kimosták volna belőlem mind, elmúltak, mint a torokgyulladás. De maga... Kirakom a kártyáimat, Lajos bátyám. Magát sajnálom. Mintha a bátyám volna, aki nincs. Lehetne lakása. Van hozzá joga, de nem lesz. Így nem lesz. Pedig hát képzelje el magát, mint főbérlő. Megjön az asszonyka a délin, ahogy szokott. Szombat délután. A vonatja lassan betolat. Ő már ott áll a lépcsőn. Jön az asszonyka, kezében azzal a kofferral, amiben a friss ágyhúzat meg a satöbbik vannak. Aztán maga Lajos bátyám elébe szalad, lesegíti, karon fogja, viszi ki az emberek között. Mennek a vérmező mellett, és egyszerre maga azt mondja neki, már nem a lóirodába megyünk szerelmeskedni, kis mindenem. Van saját fészkünk, kis mindene.
Elég volt ebből. Mit gazdálkodsz te itt az idegen horlival? Én még soha nem nyúltam viola gramofonjához. Te meg bömböltetett, mintha tiéd volna.
Hát, csodálatos lemezei vannak az idős nőnek. A legdivatosabb is 50 éves.
Hát a volt gazdáitól örökölte. Mondtam már, hogy hagyd abba, ne kukasd! Én itt vagyok nála már 9 éve, de én soha nem nyúlok a dolgaihoz.
Magának úgy látszik gyerekszobája volt Lajos bátyám. De nekem mindig csak egy ágyam. Ennyi kijár egy magamféle honpolgárnak. Azon kívül meg kíváncsi természeti vagyok. Mindent felnyitni, mindenbe belenézni. Mit szól?
Ne nyűjj be a szobába, mindjárt az olyan viola, és lesülne a bőr a képemről. Megmondtam már, hagyd a lemezeket.
Ennek már fenyőszaga van, és csillagszóró fénye. Ezt már nem elbógenék tőled a költe violácska, saját beszerzés. Három hét múlva karácsony, Lajos bátyám. A lakótársak mind hazautaznak vidékre. Maga bevonul a lóvállalat altiszti szobájába, nem de. Violácska itt marad egyedül. Világméretű csönd lesz. Igaz?
Mit tudom én? Mi mondtad azt, hogy nekem soha nem lesz saját lakásom?
Már megint kérdez. Mondtam, mert mondtam.
Te gondoltál valamire, amikor ezt mondtad? Te hetek óta gondolsz valamire, hónapok óta?
Évek óta. Hagyjuk ezt, jó? Maga hogy bírja ezt a violácskát?
Ez miért érdekes? És éppen most hirtelen megszoktuk egymást. Ennyi elég, vagy nem?
Nem tudnám megszokni soha.